Kezdjük a kirakósznak a szerintem sarok pázléval. Az első legfontosabb, én azt gondolom, az a pénzügyi tervezés. Ugyanis ha valamit nem tervezünk, azt igen nehéz megvalósítani. Tudom, hogy a pénzügyi tervezés a szívünknek legkedvesebb folyamat, amit meg kell tervezni. Viszont amióta mi komolyan beraktuk a cég életébe a pénzügyi tervezést, és ez bevallom, a fél időben volt, tehát én 10 évig, jó, nyilván valamiféle összetákolt Excel volt, és valamiféle árbevétel fogalmunk volt, nyilván valamilyen szinten a költségeket nyomon követtük, de már abban nem mentünk bele, hogy tudatosan hogyan tudnánk hatni az eredményre, profitra, nem igazából volt költséggazdálkodásunk se, és még sok hozzá kapcsolódó jópofa dolog, ami segíthet abban, hogy jó döntéseket hozzon a vezető. Szóval kb. A felénél kezdtünk el pénzügyi tervezni komolyan, és akkor is azért egyébként, mert nagyon sok volt a hitel, és nagyon sokszor futottunk bele abba, hogy nem vagyunk likvidek, tehát a cash flow-nk, a pénz áramlásunk nem volt megfelelő, és egyszerűen egy ponton annyira tarthatatlanná vált a dolog az egésznek pénzügyi kiszámíthatatlansága, hogy akkor volt az, hogy jó, most akkor ezt az egész területet kicsit komolyabban vesszük. Pénzügyi terv készül előre 3 évre, de ugye minimum 1 évet nagyon tudunk, hogy mit akarunk, hogy akarunk. Nyilván megvoltak a statisztikák, a mért adatok korábbi évekről. Nem volt kis munka, de mindent behoztunk, hogy elmúlt években miből, mire, mennyit költöttünk, elmúlt években hogyan alakult az árbevétel, és erre alapozva szépen megterveztük a jövőnket. És már bekerült alá az is, hogy igen, szeretnénk eredményt, igen, ekkora eredményt szeretnénk, de ha a költségek így néznek ki, akkor mondjuk nem lesz akkora eredmény, tehát akkor egy kicsit nézzünk rá a költség oldalra, vagy amire én jobban szeretek ránézni, és itt cégen belül az a mondás, süssünk nagyobb tortát, azaz az árbevétel legyen több, és ne a költségeken kelljen faragnunk. Tehát amikor elkezdtünk a tervezést, no, akkor jöttek igazából az eredmények, mert a pénzügyi tervhez, az egész stratégiai tervhez egyébként minden területen tervezést hozott magával a sztori, a marketinget is terveztük, akkor már az értékesítést is terveztük, és ez az egész egy nagyon klassz szinergiába elkezdett működni, és lám csoda, vagy lőn világosság hozta az eredményeket. Úgyhogy én azt gondolom, ha véletlenül nem terveznél még pénzügyeket, és nem lenne pénzügyi terved, akkor feltétlenül csinálj, nagyon szívesen segítünk ebbe. Van egy olyan Excelünk, amit mi át szoktunk küldeni olyan vállalkozóknak, akiket érdekel az, hogy mi hogy tervezzünk. Mintaszámokkal van kitöltve, illetve mi a viszonteladóinkat is segítjük. Vannak számukra nem csak szakmai, hanem üzleti képzéseink is. Üzleti képzés keretében egy ilyen mintaadás, hogy adott hónapra a betervezett, a tavalyi adat, a becsült, ugye, ha vonta visszakontrolláljuk ezt a pénzügyi tervet, akkor ugye belekerülnek a becsült számok mellé, a valós számok, be vannak rakva azok a képletek, amiben nézzük azt, hogy a tavalyikhoz képest hány százalékos emelkedés volt, vagy csökkenés volt, ez forintálisan is benne van, százalékosan is benne van, és benne van egy olyan göngyölítő sor, ahogy ugye, ahogy haladunk előre az évbe, szépen összeadódnak kumuláltan göngyölítve az árbevétel is, illetve maguk a költségek is, és gyönyörűen képlettel sorban halad az eredmény, hogy nem csak adott hónapban mi a produktumunk, hanem az adott időszakban is mi a produktumunk, és az a tervhez képest, hogyan néz ki, hogy alakul, el vagyunk-e maradva a tervtől, de legalább a tavalyi évhez képest hogy állunk. Tehát egy nagyon klassz kis Excel-t alkottunk rá, ha kéred, akkor a pénzügykukac.bvh.hu-s címen a pénzügyi vezetőnk ezt el fogja küldeni. Szóval a tervezés szerintem az első olyan pont, aminek a megléte, nem léte nagyon nagy mértékben hatással van a későbbi anyagi sikereidre. A második sarokpont, és szerintem a leglényegesebb elem, ugye a pénzügyi tervezésen túl az, hogy kontrolláljuk, ellenőrizzük, hogy mit művelünk a valóságban, a gyakorlatban, a kis pénzügyi tervünkhöz képest. Ez a controlling egy félelmetes szó lehet, de egyébként egyáltalán nem az, mi igyekszünk mindent ez a keep it simple-re megcsinálni, és nem multis verzióban gondolkodni. Ez pusztán annyit jelent, hogy van önfegyelmünk, és minden hónapban, minden hónap végén, konkrétan a lezárt hónapot követő napokba leülünk néhányan, vezetők, ebben ugye benne van a pénzügyi vezető is, és szépen megnéztük, hogy mit műveltünk adott hónapban, milyen eredményt produkáltunk, tavalyi árbevételhez képest, esetleg azelőttihez képest, a terveinkhez képest. Tehát ez gyakorlatilag csak egy ilyen önfegyelem és önellenőrzés, mert nagyon fontos tudni azt, hogy hova megyünk, és úgy megyünk-e, ahogy elterveztük, és hogyha valahol valami gáz van, akár árbevétel sorokban, akár költség sorokban, akkor azt ugye látjuk, és azonnal hozzá tudunk nyúlni, és azonnal tudunk cselekedni. Ha nem ülnénk le minden hónapban, akkor nagyon rossz irányba is elmehetnének akár a dolgok, és mondjuk az, hogy egy évben egyszer felébredni, mondjuk akkor, amikor már a könyvelő könyvelte az egész évet, és ott szembesülni egy nem olyan eredménnyel, amit mi szerettünk volna, az... Hát szerintem nem egy jó dolog, és megéri azt a havi egy meetinget, ahol a pénzügyi eredményünket kontrolláljuk. A harmadik sarokpont ezen a 5x5-ös vagy 25-ös pénzügyi kulcs szótáblán az árrés. Nagyon sokszor fogalmazok úgy, hogy az árrés minden, és az árbevétel semmi, mert lehet bármekkora árbevételű cég, hogyha az árrése nem megfelelő, az árrés tartalom a termékeken, szolgáltatásokon nem megfelelő, akkor nem lesz eredmény, nem lesz akkora eredmény, amekkorát szeretnél. Kezdővállalkozáknál látom, hogy így szorozgatnak ők, ugye valamit vesz vagy csinál, és akkor felszorozza valamivel, és akkor majd az lesz az eladási ára, de nem gondolja át azt, hogy a felszorzom valamivel, és a bekerülési árból csinálok egy eladási árat, a kettő között levő dolognak nyilván mennyiséget adok el belőle, tehát és remélhetőleg egyre többet adok el belőle, de hogy annak az árésnek mennyi mindent kell fedezni, gyakorlatilag abból élünk, az összes költségünket fedeznie kell. És aki nagyon alulszoroz, az meg utána csodálkozik, hogy vagy mínuszos eredmény termel, vagy nem tud megélni, nem érti azt, hogy miért vannak állandó problémái, akár a likviditásával, akár a beruházásaival, akár azzal, hogy nem tud egy jó embert fölvenni és megfizetni. És gyakorlatilag az mind az árrésre vezethető vissza. Az árstratégia nagyon fontos egy cég életében, mert ez határozza meg a cégnek az eredményét, és ez határozza meg azt, hogy milyen osztalékot tudunk felvenni, ugye a magánvagyonépítésről beszélünk, szerintem ennek a legolcsóbb módja az, hogy osztalékként vesszük ki a pénzt a saját cégünkből, és hogyha ezt nem sikerül akkorára varázsolni, amekkorából szeretnénk privát emberként megélni, akkor abból igazából soha nem lesz magánvagyon, vagy egy olyan színvonalú élet, amilyet mi szeretnénk élni. Úgyhogy én ezért választottam az árrést, mint harmadik legfontosabb sarokpont, és negyediknek a már említett pénztárat, és akkor kb. Innen mennénk bele abba, hogy miket lehet jól elbaltázni egy KKV pénzügyeiben, és az egyik ilyen, és a legnagyobb, ezért a sarok a pénztár. Ugye hol van pénzünk nekünk vállalkozóknak, mint cég, vagy a zsebünkbe, ami a házi pénztárunk, lehet akár több pénztárunk is, nekünk is van főpénztárunk, alpénztárak, de összességében a különböző pénztárakban ott van a készpénz. Illetve a másik hely, ahol a pénzt tároljuk, az a bank, különböző bankszámláink vannak, ezek lehetnek forint, deviza, euró, USA dollár, ki miért nyit, és ki miért akar használni. A kettő között meg vezetgetjük át, ha KP-kel kivesszük a bankból, ha meg már sok a KP a házi pénztárba, akkor bevisszük a bankba. Mi egyébként egy tök jó szolgáltatót használunk rá esetleg, hogyha valakinek nagy a készpénzforgalma így a boltokba, a Trezex viszi nekünk, és már nem kolléga. Egyrészt nem terheljük a kollégát egy ilyen felelősséggel, másrészt tök jó áron megoldják így a pénzszállítást ez a szolgáltató. Szóval a pénz az áramlik befele is a pénztárainkban, illetve a bankszámlánkra, és szerintem a legnagyobb hiba, amit egy vállalkozó elkövethet, hogyha azt hiszi, hogy ez a pénz, ez az övé, és nem a cégé. Én kezdet-kezdetétől nagyon tudatosan odafigyeltem arra, hogy soha olyat ne csináljak, amit egyszer Spanyolországban láttam egy kiskerbolt tulajdonostól. Zártunk, egyébként árut szállítottunk neki, valami leltár miatt voltunk ott segíteni, bezárt a bolt, és a srác bejött, és fogta, de szó szerint így bele markolt a pénztárba, egy marék pénzt kivett, begyűrte a zsebébe, és elment. És én így álltam, és néztem, és bazd meg, meg se számolta. Tehát ha kölcsön veszek a saját pénzemből, legalább azt számoljam meg, hogy mennyi. És ugye valószínűsíthetően ez napi szokása volt, hogy belemarkolok és elköltöm privát dolgokra. Hát 2 év múlva be is zárta a boltját. Tehát életveszélyes, és nem csak belemarkolni lehet, hanem jó, kiveszem mondjuk tagi kölcsönként, mert ebből akarom fedezni a privát kiadásaimat, de ezt nem lehet sokáig és nagyon nagy összegekig föltornezni, ezt vissza kell rakni, hogyha azt akarjuk, hogy a házi pénztár egyenlegünk a valóságot tükrözze. Nagyon sok vállalkozónál láttam azt, hogy papíron ott a pénz, tehát a könyvelőnél ott van az, hogy neked 4 millió van a házi pénztáradban, de hogyha kinyitod a kasszát, akkor meg mondjuk 40 ezer forint van benne. És bármikor megkérdezheti a NAV tőled azt, hogy hol van a különbség a 4 millió és a 40 ezer között. És ha erre nem tudsz válaszolni, az nem egy jó pont. Nagyon sokszor van az, hogy tudom, nem könnyű a könyvelő munkáját pluszba elvégezni cégen belül, tehát a legegyszerűbb egy nylon szatyorba odahajítani neki a különböző számláinkat, aztán könyvelje le. De a könyvelő például, hogyha olyan számlát talál a könyvelésben, és hogyha egy jó könyvelő, ami nem egy cég könyvelésébe illik, de arról valamiért a kedves vállalkozók kért egy számlát, mondjuk egy szekrénysor otthonra, egy kanapé otthonra, egy utazás a Karib-szigetekre, nagyon sok könyvelő szó nélkül kicseszi, és nem könyveli le. De mi történik abban a számlával? Ugye elköltöttük, a könyvelőt ez nem érdekli, ha a pénztáradba nincs ott a pénz, mert ugye te kivetted, ő egyszerűen azokat így bepakolja tagi hitelként. Tehát, mintha betetted volna, mint tagi hitel, és utána költötted volna el szekrénysorra, kanapéra és Karib-tengeri repjegyre, és egyszerűen az a tagi hitel ott szépen gyűlik, mert gyakorlatilag így tudja lepapírozni a privát költéseidet, amiket műveltél, és nagyon sok vállalkozó így mondjuk egy mérleg aláíráskor, egy évfordulónál szembesül azzal, hogy jébaszki, van mondjuk 8 millió papíron a házi pénztáramba, vagy ugye ennek megfelelő tagi hitel bekerült a cégbe, és akkor ezt hogy adom vissza, és hogy lesz tiszta? Érdemes, ha kezdővállalkozók vagytok, tisztán csinálni az elejétől, irdatlanul el lehet szállni, és olyankor már rohadt nehéz visszacsinálni. Tehát, hogyha valaki csinál egy 20 milliós pénztárhiányt, ember legyen a talpán, aki ezt rendbe rakja és kivakarja. Úgyhogy ezért került nálam a pénztár a negyedik helyre, mert itt nagyon szépen el lehet csúszni. És akkor soha nem lesz meg a terv, a cél, a valóság, a vágyálom, amit elképzeltünk magunknak. Az ötödik helyre a tőkét raktam be, mint fogalmat, és minden vállalkozásnál, kezdővállalkozásnál van induló tőke, az esetleges finanszírozási fázisban van olyan, hogy tőkebevonás, ez különösen startupokra jellemző a mai világban. Ez lehet saját tőke, amit te képes vagy biztosítani a vállalkozásod számára, de lehet egy idegen tőke is, amikor téged finanszíroz valaki. Hát nekem nagyon sok idegen tőke volt a cégemben annak idején. Én bankoktól vettem föl hitelt, mivel saját pénzem nem volt berakni a cégbe, hogy a céges növekedést tudjam finanszírozni, a növekvő készletünket tudjam finanszírozni. És hát jól eladósodtam. Az összes hitelem az 45 millióra rugott. Volt ebben minden. Sajnos svájci frank hitel is volt benne, és ez egy 8 milliós tétel volt, és amikor visszafizettem 7-et, és még mindig volt 7, akkor nagyon nem voltam boldog, ugye az árfolyam annyira elszállt, ez egy nagyon rossz választás volt, de hát nem egyedül voltam, szinte a fél ország hitt, vagy belement, vagy nem gondolt az árfolyam kockázatra. Szóval finanszírozhat téged bank is. Engem annak idején még uzsorások is finanszíroztak, annyira nulla pénzből indítottam a vállalkozásokat. Na, azt senkinek nem kívánom, mert ott nagyon magas a kamat. Tehát sokszor van idegen tőke a cégbe, de szerintem el kell jönni annak a pontnak, amikor elkezdünk azon gondolkozni, hogy nyugodtabban aludnék én nélkül, az idegen tőke nélkül, a hitel nélkül. És el kell jönni annak a pontnak, és ez általában a pénzügyi tervezés komolyan vételével szokott eljönni, amikor azt mondjuk, hogy oké, betervezem azt, hogy a hitelt hogy fogom visszafizetni, ott fog szerepelni a havi kiadások költségek között. Főleg, hogyha egy ilyen rulírozó hitelről van szó, amikor nem törleszted gyakorlatilag a tőkét, csak fizeted a kamatot, és mondjuk évente megújítod, mert akkor az egész összeg ott marad. De hogyha egyszer eldöntöd azt, hogy visszafizetnéd és betervezed, akkor hihetetlen rövid idő alatt teljesen hitelmentessé lehet válni, és bele lehet lépni egy másik fázisába már a pénzügyeink működtetésének, ami pedig a cash flow, bocsánat, ami pedig a tartalékképzés, vagy a cash képzés, ez már egy lényegesen kellemes állapot. Én azt gondolom, hogy tulajdonosként, illetve nem csak gondolom, én ezt csinálom is, a legfontosabb feladatunk az, hogy a cégünket profitábilisan tartsuk, ugye a munkatársainknak biztonságot nyújtsunk. Ehhez, ha már hitelmentesek vagyunk, az egy nagyon kellemes állapot, és ha még a tartalékokat is el tudjuk képezni, az meg egy még kellemes állapot, és főleg egy válság során jöhet nagyon jól, hogyha már a visszafizetett hitelek után és a tartalékképzés valamelyik fázisában vagyunk, mert ilyenkor... Hát ilyenkor van mit finanszírozni, hogyha mondjuk nullára visszaesik a cégforgalma, mint ami velünk történt. De szerencsére már egy olyan fázisban ért minket, amikor már a tartalékképzésbe tartottunk. Ezt a kártyát ide rakom, mert szeretném majd megmutatni a tulajdonosi mérőszámomat. Nagyon hiszek a statisztikákba, a mérőszámokba. Nagyon hiszek abból, hogy adatból és információból célszerű döntenünk. De még egy kicsit a hiteleknél, ugye tagi hitelt mondtam, hogy a könyvelő is bepakolhatja, de nyilván van olyan eset, amikor mi magunk rakjuk be a saját pénzünkből a cégbe. Ez kezdővállalkozóként azért jó, ha egy igazolt jövedelemből származik ez a tagi hitel, vagy betét kölcsön, kölcsönadott pénzt. Tehát lehet így adni a cégnek, megkérni a pénztől, csak legyen mögötte tartalom. Teljesen másik téma, és ez a rendszereknek a témája, a témaköre. Olyan érdekes, hogy nemrég találkoztam egy céggel, és mondjuk ezen mindig meglepődök. Nagyon sok cég nem veszi komolyan azt, hogy ha rendszerek vannak bent, az hihetetlen nyugalmat tud biztosítani a tulajdonos számára, illetve hihetetlen szabadságot is, hogyha rendszerek működtetik a céget, és most nem csak a folyamatok rendszerére gondolok, hanem a szoftverekre is. Ugye pénzügyek terén számlázó program már kötelező nyilván mindenkinek, de az, hogy milyen a számlázó programunk, az mit tud, és mondjuk saját döntésben mivel töltjük föl. Mondjuk például nálunk az árbevételeket csoportosítjuk, mert a pénzügyi tervünkbe mi az árbevételeket külön-külön fajtánként akarjuk látni, ezért a számlázó programunkban különböző számla tömböket, különböző számla sorszámkezdeteket adtunk, és minden egyes terület, ugye az értékesítési csatornáknak megfelelő terület a megfelelő tömbbe számlázza, és akkor utána már egy gomnyomás a kollégának összerakni azt, hogy az adott hónap területekre leosztva ennyi és ennyi és ennyi, ilyen és ilyen árbevételből tevődik össze. Tehát lehet egyébként olcsó számlázó programok is meg tudják ezt csinálni. Ami már kevésbé gyakori, az, hogy valaki komplett vállalatirányítási rendszerbe gondolkozzon, és sokszor látom azt, hogy van számlázó programja, de készlet nyilvántartó programja nincsen, és ez szerintem az egyik legnagyobb hiba, amit el lehet követni, ugyanis ha kereskedőként a készletmozgásunkat nem követjük, a forgási sebességet nem követjük, ha nem foglalkozunk azzal, hogy a készletünk optimális-e vagy sem, és ezt papíron nem lehet csinálni. Mondjuk 30 éve még papíron csinálták, ilyen kartonlapokon írogatták, hogy adott cikkből mennyi jött be, mennyi ment ki különböző vevőknek, és mi az egyenlege, de tehát ezt papíron követni egyszerűen lehetetlen. Látom, akik próbálják, és teljesen belefulladnak az egészbe. És vannak már nagyon olcsó készlet nyilvántartó programok. Szerintem egy pár száz fős cikkszámnál is érdemes, ha meg 1000 fölött van, akkor meg kritikusan fontos. És van még egy modul, ami szerintem az ERP-nek, vagy egy vállalati irányítási rendszernek a része, és egy kisvállalkozó is nagyon jól használhatja, és mindjárt megmondom, hogy miért, ez pedig a pénzügyi modul. Ezt nagyon kevesen használják, mert azt mondják, hogy a könyvelő az úgyis elviszem a cuccot, motyót, majd az lekönyveli, majd az megmondja, hogy mennyi volt a havi árbevételem, majd az megmondja, hogy mennyi volt a havi költsége, majd az megmondja, hogy mennyi áfát kell befizetni, majd az megmondja, hogy mennyi nyereségadót kell befizetni, majd a könyvelő könyvelgetés számol. Azonban szerintem van az a pont, és van az a cégméret, és van az a tudatosság, ahol neked már nem elég az, hogy letelik a hónap, mondjuk 10-ig eljuttatod az anyagot a könyvelőnek, ő 20-áig az áfa fizetési határidőig ugye lekönyveli és megmondja neked, hogy mennyi a fizetendő áfa, mert a kettő között eltelik 20 nap. Egyébként ez esetben, hogyha te ezt nem látod, akkor 20 napig vakon vagy, és hogyha 12-szer, ugye 12 hónap van egy évben, 12-szer 20 napig vagy vakon, az pontosan 240 nap. Tehát én ezt a vakságot nagyon régóta nem engedem meg magamnak. Ugye nyilván az árbevétel az keletkezik a számlázó programba, és mivel nagyon klasszul van betagolva és elnevezve, pillanatok alatt tudunk húzni egy forgalmat, de mi a költségeket ugyanúgy megcsináltuk, mert használjuk a pénzügyi modult a rendszerbe, és felviszünk minden költséget a gépbe, és tudjuk azt, hogy milyen fix költségeink vannak, változó költségeink vannak, ezeket költségnemeljük is, tehát elnevezzük, hogy ez milyen csoportba betehető, mondjuk marketing költségek, és akkor zúgy egy gomnyomásra megtudhatom azt, hogy mondjuk az adott hónapban mennyi volt a marketing költségem. Ezt a könyvelőtől egyébként is nehéz kérni, mert ő teljesen más szisztéma alapján, ugye az adóhatóságnak könyvel, de érdemes a saját cégünkbe egy saját szisztémát kialakítani, és olyan szempontokat figyelembe véve elnevezni, nevesíteni, ami nekünk hónap végén azonnal mutat mindent. A költségtípusainkat, nyilván az egésznek az összegét, látjuk azt, hogy mit produkáltunk, nem kell 20 napot várnunk, és tudunk tovább menni, és ha bárhol baj van, akár az árbevétel oldalon, akár a költség oldalon, akkor azonnal be tudunk avatkozni, mert ugye rajta tartjuk a cég ütőerén a kezünket. A hitelekkel kapcsolatban még két dolog. Én azt gondolom, hogy vannak jó hitelek, amik valóban szükségesek, és vannak rossz hitelek. Ezt most, mint magánember is mondom. Ha nem engedhetünk meg magunknak mondjuk magánemberként egy hatalmas plazma tévét, vagy egy Ferrarit, akkor ezt ne vegyük meg hitelre, mert számomra ez a rossz hitel kategória, mert nem termel, viszi a pénzt. A tévét bámulom, a Ferrarit fenn is kell tartani, tehát a vételára az nem csak egy egyszerű összeg, ott van keményen maintenance is. Az értékvesztésről ne is beszéljünk. És helyett inkább választunk jó hiteleket, mi számomra a jó hitel, ami pénzt csinál, amit pénzt termel, például egy beruházási hitel. Veszünk egy gépsort, nyilván van hozzá egy üzleti tervünk, tehát látjuk azt, hogy ez a gépsor mit fog nekünk termelni, abból hogyan csinálunk árbevételt, abból hogyan lesz eredmény, vagy akár vegyünk forgóeszközhitelt. Nagyon gyakran finanszíroztattam magamat én is, mármint a céget, forgóeszközhitelekkel annak idején, hogyha úgy tudunk megcsinálni egy szezont, egy jó szezont, erős szezont, nagy árbevétellel, hogy a banknak mondjuk nyáron kölcsön kell adni a pénzt, hogy egy téli készletet, egy Halloween-t, egy karácsonyt, egy szilvesztert megvásárolhassak, és egy jó szezont tudjak csinálni, akkor ez a hitel jó. Ez a hitel jó, mert pénzt hoz, és nem pénzt visz el. A másik pedig egy keresztkérdés lesz, egy pillanatra, ha van kedved, gondolkozz el. Ugye beszéltem a házi pénztárról, és beszéltem a tagi hitelről is. És a kérdés a következő. Mondjuk legyen az adóhivatalnak a kérdése. Betettél 10 millió forint tagi hitelt a cégbe, mert mondjuk be kellett hoznod egy nagy szállítmányt, illetve nem csak be kellett hozni, hanem ki is kellett fizetni azt a nagy szállítmányt, vagy mert mondjuk az embereknek bért kellett fizetned. Ez rendben van, áthidalunk bizonyos likviditási lukakat, és kölcsönzünk a saját cégünknek pénzt. De mi van akkor, hogyha a pénztár egyenleged pedig 20 millió forintot mutat? Elmondom, az van, hogy joggal megkérdezhetik, hogyha van 20 millió KP-d a házi pénztárban, akkor minek raksz be 10 milliót? Miért nem fizeted ki a 20-ból? Úgyhogy ezért is nagyon-nagyon érdemes óvatosan bánni a házi pénztárunkkal, vagy okosan bánni, meg a különböző hitelekkel is. A következő kulcsfontosságú terület szerintem, mint az élet bármely más területén is, az, hogy milyen emberekkel vesszük körül magunkat. És hát a könyvelő az szerintem egy vállalkozó életében igencsak kulcspozícióban van, majdnem olyanban, mint például egy jó ügyvéd. Ezeket az embereket szerintem akár egy életre válasszuk, és nem mindegy, hogy ők milyenek. Sokan összekeverik a könyvelőt a könyvvizsgálóval, az adótanácsadóval, a pénzügyi tanácsadóval. Nyilván egy jó könyvelő is tud neked adótanácsokat adni, de ha igazából az adód optimalizálása érdekel, akkor egy adótanácsadóhoz érdemes elmenni, illetve a pénzügyi tanácsadás, meg a pénzügyi tervezés is egy teljesen másik szakma, vagy te megtanulod és csinálod, vagy ott is bevonsz egy tanácsadót, de a könyvelőnek csak a lekövetés a dolga, és a különböző bevallások elkészítése és beküldése az adóhivatalba. Tehát ő egy ilyen utólagos dolgot csinál, míg a tervezés pedig a jövődről szól, és az egész sztorit megelőzi. A könyvvizsgáló pedig az egy teljesen más műfaj, ő a könyvelőt ellenőrzi, aki viszonylag nagyobb cég, nem tudom, hogy most, hogy van, azt hiszem 500 millió fölött kell talán a könyvvizsgáló egy cégnek, nekünk is évek óta van egy nagyon helyes könyvvizsgálónk, aki viszont megnézi azt, hogy a könyvelőd jól dolgozik-e, és bizony erre nagyon nagy szükség van. Álmomba ne jöjjön az a példa elő, ami egy barátnőmmel esett meg. Ő egyébként tolmácsolás, fordítás, ilyen jellegű dolgokkal foglalkozott, tehát nem volt nagy cége, viszont szorgalmasan mindig minden számláját, minden hónapban elvitte a könyvelőhöz, leadta. Nem volt meg köztük az a kapcsolat, amit én nagyon szeretek működtetni, tehát a könyvelővel is a havi találkozás, a havonta lekönyvelt adatok, kezembe foghassam a havi eredménykimutatást, megbeszéljük, hogy hol tartunk, hova megyünk tovább. Tehát én ezen is szeretem rajta tartani a kezemet. Most már a pénzügyi vezetőm megy minden hónapban, de negyed évente a könyvelőmmel én is konzultálok, hiszen fontos számomra, hogy hogyan alakul a cég élete, hogy alakulnak a pénzügyeink. Nos, ez a hölgy minden hónapban leadta a könyvelőjének a számlákat, és akkor így hát nyilván évvégén várta volna a mérleg, eredménykimutatás, minden, ami a könyvelő feladata, és utána kiderült, hogy a faszi egyébként hát alkohol problémái voltak, nem könyvelgette, hanem így minden hónapban behajította a sarokba az anyagot, és pont egy évnyi anyag volt oda behajítva, és nem csinált vele semmit. Tehát nem csinált bevallásokat, nem könyvelte le, hagyj ne mondjam, hogy hogyan fájt ettől a barátnőmnek a feje. Tehát kritikusan fontosság, hogy milyen könyvelőt választunk, azzal milyen kapcsolatot tartunk fel, és ő milyen szakmaisággal képviseli a cégünket az adóhivatal előtt, ugye nekik is akkreditációs pontok vannak, nekik is fejlődni kell, tanulni kell, tehát egy jó könyvelő, az nem kell mondanom, hogy mennyire fontos egy cég életében. Következő kártya, vagy kulcs terület, kulcs szó, bármilyen furcsán is hangzik, hogyha vállalkozóként vagyont akarunk építeni, akkor az a mérleg, és a mérlegnek az ismerete, ugye a mérleg az az eredményünk. Egy évben egyszer az adóhivatal is megnézi azt, hogy mire voltunk képesek az elmúlt egy évben. Egy adott ponton, ami Magyarországon december 31, ránézünk arra, hogy mink van, azt miből csináltuk az eredmény kimutatásból, pedig még több is látszik. Bevallom számomra, ez a mérleg eredménykimutatás, illetve úgynevezett évvégi bevallás, évvégi zárás májusban, amikor a leadási határidő van, ez számomra csak egy darab papír volt. Nyilván néztem az elejét meg a végét, azt abszolút nem értettem, ami a kettő között van. Aláírtam, be lett küldve, le van adva a mérlegünk, hurrá! Aztán az évek során rájöttem arra, hogy bizony nekem, tulajdonosként, ügyvezetőként van ráhatásom arra, hogy mi van az első és az utolsó sor között, és van ráhatásom arra, hogy ezek a számok ott hogyan alakulnak, és hogy hogyan lesz több a végén. Azt gondolom, hogy érdemes cégtulajdonosként elmerülnünk abban, hogy mi is a mérleg, mi is az eredménykimutatás. Érdemes megérteni azokat az összefüggéseket, amit a sorok mutatnak, hogy ne csak sorok és számok összessége legyen, és érdemes tudnunk például azt is, hogy a főkönyv, amit ugye a bankok szoktak kérni, hogyha hitelt veszünk föl, vagy esetleg a könyvelő mutat nekünk egy jóval részletesebb analitika, egy főkönyv mitől különbözik például az eredménykimutatásról, és érdemes felfedezni azt, hogyha ráhatunk valamelyik pontra, akkor hogyan alakul mondjuk jó irányba a profitunk. Szóval a mérleg az egy nagyon hasznos jószág tud lenni, és nem csak egy évben egyszer aláírandó papír. Van olyan barátom, aki imádja más cégek mérlegeit nézegetni, vannak olyan webes felületek, ahol ezt meg tudod tenni. Bevallom, mi is nézegetjük más cégek mérlegeit, és ahhoz képest tájoljuk be magunkat, hogy hogy állunk, akár árbevételbe, akár eredményességbe. Ugye a mérleg sorokból látszanak az eszközök is, például azt is meg tudod becsülni, hogy kinek mekkora készlete lehet, milyen beruházásai voltak tárgyi eszközök. Tehát, hogyha például a versenytársaddal kapcsolatban akarsz agyalni, akkor érdemes megnézni az ő mérlegét. Minden évben összehasonlítjuk a mérlegadatokat a közvetlen konkurenciánk mérleg adataival. Ahogy a sales videómban mondtam, számunkra az a fontos, hogy önmagunkat legyőzzük, és mindig évről évre jobbak tudjunk lenni. Ez a pénzügyi mutatóinkban sincsen másként, de azért nem baj, hogyha őt is lehagyjuk ezen tevékenységünk közben. A mérleggel kapcsolatban még egy gondolat, hogy honnan tudod, ha téged is érdekelnek a sorai, azt, hogy egy eredménykimutatás mit akar, mit tükröz, hogyha tényleg te is szeretnéd befolyásolni a pénzügyi eredményeidet. Van egy kiváló könyv, az a címe, hogy Számháború, egy magyar szerző Kovács Zsolt Milán könyve. Én ezt nagyon-nagyon javaslom megvenni, mert egy annyira klassz megértést ad, nagyon szuper példákkal alátámasztva így a vállalkozói matekra és pénzügyekre, hogy csak profitálhatsz belőle.